Kérem szépen, az elmúlt alkalommal bevezető előadásként a tantárgy tematikájával foglalkoztunk, tehát próbáltuk elhelyezni a tantárgyat a közlekedés rendszerének egészében. Láttuk, ugye, hogy amit anélkül is tudtunk, csak érdemes volt talán megvilágítani, hogy a közlekedés önmagában is egy bonyolult rendszer, annak az alrendszere is, akármelyik alrendszert veszük figyelembe, és megbeszéltük azt, ugye, hogy a fő jellemzők, akár a teljes rendszert, a részrendszereket, vagy egyes elemeket nézünk, ugye a funkcionalitás, a működőképesség és a biztonság, ezek nagyon erősen összefüggenek, hiszen a funkciókat biztonságosan, tehát a szállított áruk és a javak veszélyeztetése nélkül kell teljesíteni. Mi alapvetően ugye az előadáson a biztonsággal összefüggő legfontosabb fogalom a kockázat témájával foglalkozunk elsődlegesen, e köré építjük fel az egész, hogy úgy mondjam, biztonsági építményt, és a gyakorlatokon párhuzamosan a megbízhatóság, működőképesség témájával ismerkedhetnek meg kollégák, illetve akinek már van, aki ilyen ismerete, az ott elmélyítheti kellőképpen. Tehát folytatjuk most a kockázat és biztonság témakörével. Múltkor ennek már nekikezdtünk, csak ugye az időkorlátok miatt félbehagytuk. Azt mondtuk, ugye, hogy a kockázat egy olyan átfogó fogalom a mi területünkön, amelyik megmutatja azt, hogy mi és milyen gyakran és milyen súlyosan veszélyezteti a biztonságot, hiszen a biztonság az valamiféle veszélyforrások aktiválódása révén veszélyeztetődik, hogy úgy mondjam, tehát sérül a biztonság. A biztonság, ugye, hogyha biztonságot, mint egyfajta integritást, sértetlenséget fogjuk fel, szoktak ugye beszélni például országok területi integritásáról és itt, tehát itt a sértetlenségről van szó. Ugye szeretnénk elkerülni a biztonság megsértését, vagy megsértődését, ha nem úgy, ahogy az emberek megsértődnek, ugye? Tehát sérülését, még jobban mondva. Ha lehet megelőzni, ha nem lehet, akkor pedig az minél ritkábban forduljon elő, és minél kisebb kár nagysággal. Ez akár személyi sérülés, akár pedig ugye, valamilyen anyagi kár, hozzávéve nagyon erősen ugye a környezeti károkat is, hiszen ha mondjuk egy tanker az autópályán felborul, és ott elárasztja nem csak az autópályát, hanem jobbra-balra a szép buzamezőket, a kifolyó olaj, hát az nem a legkedvezőbb ilyen szempontból. Nyilván mindenki sokkal jobb példákat tudna hozni. Na, a mi dolgunk most az, hogy nézzük akkor meg, hogy tényleg a kockázat az egyáltalán milyen tényezőkön alapul, hogyan lehet kezelni a kockázatot, mint fogalmat, és a gyakorlatban ugye hogyan próbáljuk elérni, hogy minél kisebb legyen a kockázat. Egyet már most le lehet szögezni, és hozzácsatolok mindjárt egy másik kijelentést. Az egyik az, ugye, hogy abszolút kockázatmentesség nincs. Tehát minden, ami körülvesz minket, minden, ami történik velünk, az mind-mind valamekkora kockázattal jár. Tehát, hogy valamikor, általában nem tudjuk, hogy mikor, majd meglátjuk, ugye, hogy ezt hogy tudjuk kezelni időben, valamikor valamilyen fajta veszélyeztetésnek ki vagyunk téve. Sokszor ez tudatos, sokszor kevésbé tudatos, majd fogunk foglalkozni ugye a kockázatvállás jellegével, mértékével, egyénileg, kollektíven, hogy ez hogyan is jelenik meg. Minden esetre természetes törekvés, a kockázatmentességre való törekvés, és akkor most csatolom hozzá a másik kijelentést, ez sajnos mindig pénzbe kerül. És mind egyénileg, mind társadalmilag komoly megfontolásokat igényel az, ugye, hogy valamiféle kockázatok vállalhatóak-e vagy sem, illetve milyen mértékre tudjuk, milyen mértékre megengedhető társadalmilag a kockázat csökkentés. Ez kicsit ellentmondásosnak tűnik, mert ha arra gondolsz, hogy a kockázat csökkentés az biztonság növekedés, tehát hogy lehet azt mondani, hogy ne legyünk biztonságban? De hát szóval ez nem ilyen egyszerű, nem igen, nem kérdés. Gondoljunk egy egyszerű, hát szerencsére nem minden nap ide gyakran előforduló példára, mondjuk az árvizek kérdésére. Tudjuk jól, hogy bizonyos folyóink bizonyos időszakokban ki szoktak önteni, az, hogy minden évben kiöntenek-e, mekkora az árvíz, és így tovább, ez sok minden tényezőtől függ, ezek közül van, amit ugye ismerünk, de kézben nem tarthatjuk, más tényezőket esetleg kézben lehet tartani. Nyilvánvaló itt a természetes vizeknek a vonalvezetése is ilyen szempontból érdekes lehet, de hát a védekezés egyik ismert módja, ugye mondjuk, hogy gátakat építünk. Na de milyen magas gátakat építünk? Hát itt jön a tapasztalat, ugye, hogy milyen gyakran, mekkora árvíz szokott lenni, és akkor azt mondjuk, hogy azért, hogy ne öntse el a várost, vagy a termőföldet, és így tovább, bár van, ahol direkt ugye arra játszanak, hogy jó, hogyha az árvíz megöntözi a termőföldet, de ez egy másik kategória. Tehát akkor építünk valamiféle magas gátakat. De hát azért, mert valahol feljegyezték, hogy 1213-ban mondjuk 120 méter magas árvíz volt, nem fogunk 120, mondjuk 121 méter magas töltéseket csinálni, hiszen azóta se volt olyan, ugye? Hanem valami kompromisszumot kötünk. Ez mindig valamiféle megegyezés, közmegegyezés kérdése, hogy milyen formában, az persze megint más, nem népszavazáson döntjük el, hogy milyen magas legyen valahol a gát. Nyilván pénzbe kerül, és nem csak a gát megépítése, hanem a fenntartás, hogy az állékonyságát megtartsa a teljes élettartam alatt. Márpedig egy gátat, ha megépítettünk, akkor valószínűleg arra szükség van az idők végezetéig, tehát ugye arra rá kell fordítani. Ugye mi még könnyebben vagyunk ilyen szempontból, de tessék elképzelni mondjuk Hollandiát, ahol évente sok száz kilométernyi autópályát építhetnének abból, amit a tenger ellen kell, hogy úgy mondjam, építsenek gátakat és karbantartani. Ugye ott nincs vicc, nem arról van szó, hogy majd visszavonul mondjuk egy két hét múlva az árvíz. Tehát emellett azért ők építenek nagyon sok autópályát is, tudjuk jól. Tehát valahogy valamiféle mérlegelés tárgya ez. Ebbe fogunk most belevágni és megnézni azt, ugye, hogy tényleg milyen tényezőkről van szó, és hogyan lehet megpróbálni ezeket értelmesen kezelni. Hangsúlyozom, nem csak az új rendszerek vonatkozásában, hanem a rendszer teljes életútja, teljes életciklusa alatt, vagyis ugye, amíg egyáltalán használni akarjuk az adott terméket. Most terméket mondtam, de ez átvitt, illetve bővebb értelemben, ugye lehet akár egy kerékcsavar, egy kerékanyacsavar mondjuk, vagy apacsavar, attól függ milyen a konstrukció, vagy lehet egy komplett autó, vagy lehet mondjuk az egész budapesti villamos közlekedés, attól függ milyen szintű, hát nézzük a rendszert. No, hát ugye múltkor már elkezdtünk arról beszélni, hogy vannak külső és belső veszélyforrások, és ezeket értelmeztük is, ugye? A külső veszélyforrások, melyek a környezetünkből származnak, és a környezet megint csak mindig attól függ, hogy milyen szinten nézem. Elemszinten, akkor már a fölötte levő szint a részrendszer, ha rendszer szinten, akkor ugye a még nagyobb rendszer az ő környezete, és így tovább. Tehát az ő belőlük fakadó veszélyeztetés ide, ugye egész magas rendszer szinten mondjuk már a természeti környezet is megjelenik, erről is beszéltünk, és a belső kockázatok pedig éppen az általunk a kockázat csökkentés érdekében alkalmazott eszközeink, rendszereink meghibásodásával, illetve hibáival, veszélyeztető jellegű hibáival kapcsolatos veszélyforrásokról van szó, az azokból fakadó kockázatok, amelyek ugye megsértik a biztonságot. Ugye ez egy látszólagos ellentmondás, hogy a biztonság érdekében alkalmazunk bizonyos automatikus irányítórendszereket, hogy csökkentsük a kockázatot, igen, de ha ő meghibásodik, akkor jobb esetben csak a kockázat csökkentés mértéke csökken, az is kockázat növekedés, ugye, ha a csökkentés mértéke csökken. Rosszabb esetben még nagyobb lehet a kockázat, mintha nem alkalmaztuk volna ezt az eszközt. Hát ezt mindenképpen el kell kerülni, az ilyen szituációt. Megbeszéltük azt is, hogy alapvetően a kockázat értékelésnél két tényezőt szoktunk figyelembe venni. Ugye ezek eléggé természetesen adódnak. A kár nagysága, itt a kár teljesen általános értelemben ugye tartalmazza a sérülést is, tehát személyi sérülés elsősorban. Itt különböző fokozatokat lehet meghatározni, és hát az anyagi kárt, meg a természeti, környezeti kárt is valamilyen módon lehet skálázni, és hát egyáltalán nem mindegy valóban az, ugye, hogy milyen gyakran következik be ez a kár esemény. Nem biztos, hogy minden veszélyeztetésből lesz baleset, illetve kár esemény, majd erről később fogunk egy kis egyszerű modell kapcsán beszélni. Na most, ami már ugye itt egy kicsit jobban differenciálja ezt a témát, ugye, hogy hogyan határozhatjuk meg a kockázatok elviselhető szintjét. Ez az, amire korábban utaltam, hogy itt mindig valamiféle társadalmi megegyezés szükséges ehhez. Persze, hogy ez milyen formában jelenik meg, mondjuk a költségvetés formájában, ahol elhatározzák, hogy most gátépítésre 2013-ban ennyit és ennyit fogunk fordítani, és itt és itt erősítjük meg a gátakat, vagy amott építünk új gátat, mert újabban a Tisza mondjuk azt a szokását vette föl, hogy olyan helyen is kijönt, ahol eddig nem, és így tovább. Ugye sok mindenen múlik, a pénz mindig kevés, el kell dönteni, hol milyen gyakori az árvíz példánál maradva a kiöntés, és mekkora károkat okoz. Milyen helyen van az egy épített környezet, közelben van fontos ipari, közlekedési objektumok a közelben vannak-e, vagy megoldható-e esetleg más módon a kár mértékének a csökkentése, hát ilyenkor van az, ugye, hogy átvágják a töltéseket, és így tovább. Tehát ezek mind-mind ide tartozó fogalmak, és a hozzájuk tartozó gyakorlat, de hogyha lehet, megelőzzük a károkat, és akkor itt jönnek ugye az alsó részen, ugye a veszélyforrás eliminálása, illetve elkerülése. Ha lehet, nem építkezünk olyan helyen, amelyikről előre tudjuk a tapasztalat alapján persze, hogy ott minden évben nagy árvizek vannak. Hát lehetőleg akkor nem odaépítjük a folyó partjára. Ugye nem csak azért építkeztek régen szívesen magasra hegyekre, hogy megfigyeljék, hogy jön-e az ellenség, az is egyfajta kockázat elkerülés, illetve megelőzés, hogy megfigyeled, hogy jön-e az ellenség, vagy nem, és időben föl tudsz készülni. De mondjuk nem annyira a műszaki oldalát érinti a dolognak, hanem például azért, mert ugye nem akartak árvíz elöntve lenni. Persze ez is egy ellentmondásos dolog, mert nyilván sok előny is van abból, hogyha egy település a folyó mellett van, kezdve a hajózástól, aminek ugye talán még nagyobb szerepe volt korábban, amíg nem, más közlekedési ágak nem voltak annyira kézenfekvőek. De hát valamilyen módon akkor is már mérlegeltek, ugye, hogy mit építettek föl a hegyormokra, és mit pedig közvetlen a folyópartra. Nyilván nem oda, ahol minden évben elöntötte a várost a víz. No, ha lehet, ugyanígy bármilyen más, ha maradunk a természeti források, illetve a természeti környezetből adódó veszélyeztetéseknél, mint a földrengések és itt áll. Tehát ha lehet, akkor nem építkezem olyan helyre, ahol gyakran nagy földrengések vannak, ugye? Ott is ugye skálázzák, hogy milyen fokozatok vannak. A kisebbekkel még valahogy könnyebben megbirkózunk. Na most ugye jön a következő, a veszélyforrás hatásának az elkerülése, itt jön számításba a gyakorisága, ahogy már többször mondtam, hiszen ha azt mondják, hogy kérem szépen, igen, itt a dédapám emlékszik rá, hogy 170 évvel ezelőtt tényleg egyszer kiöntött a Tisza, akkor nyilván nem fogok 37 méter magas gátat építeni. Hát ilyen gyakorisággal mondjuk valahogy elvisem. Ugyanis máshol sokkal inkább, hogy most a napi nyelvre lefordítsam, sokkal inkább szükség van a pénzre, sokkal inkább szükség van arra, hogy egy nagyobb gátat építsél valahol. Ugye? Mert az luxus, ahol 170 évente önt ki a folyó, hogy oda egy nagy gátat építsünk. Tehát azért kell jól ismerni a folyamatokat és a hatásokat, hogy tudjunk mérlegelni. Ugye? Tehát itt a gyakoriságnak a kérdése, tehát a veszélyforrás igenis létezik, de nagyon ritkán aktiválódik a veszélyforrás, akár egy földrengés, egy vulkánkitörése, és itt tovább. Most általában természeti példákkal jövök, ami ugye a külső veszélyforrásokkal függ össze, ugyanis aztán a tantárgy egész időtartama alatt, a fél év egész időtartama alatt a tantárgy keretén belül, ugye a belső veszélyforrásokkal fogunk foglalkozni, azoknak a jellegével, elkerülhetőségével, hatásának a mérséklésével, és így tovább. Ugye ez a hatás mérséklése, ez a harmadik tényező, hogyha nem tudod elkerülni, tehát olyan helyen kell építkezni, maradva az építkezésnél, ahol hát bizony tudjuk, hogy van a veszélyforrás, de ott kell neked valamit létesíteni, akkor legalább olyan helyre, ha választhatsz, ahol ritkán fordul elő, nem hetente, ugye, hanem tényleg 170 évente, nem sokkal jobb, ugye? És ez még nem kerül esetleg sok pénzbe, hogy máshol építkezel, és a harmadik dolog pedig, hogy ha már van veszélyforrás, de ritkán hat, tehát hogyha ezt így össze tudjuk hozni, akkor azért persze a tudatosság megköveteli azt, hogy védekezzünk a hatás ellen. Mert igen, valamikor fog, esetleg nem tudjuk, hogy mikor fog aktiválódni, védekezzünk a hatás ellen. Tehát ahol tudjuk, hogy eléggé földrengéses a terület, mondjuk a japánok nem tudnak máshova menni, próbáltak, de ez mondjuk egy másik történet, ugye, hogy máshova is menjenek, biztos ismerik jól a történetből, de alapvetően ugye ott kell építkezzenek az ő néhány szigetükön, és az bizony elég földrengéses. Hát mit csinálnak? Igyekeznek földrengésbiztos épületeket építeni, olyan technológiákat kidolgoztak, amelyekről úgy gondolták, hogy kibír olyan erősségű földrengést, ami náluk viszonylag gyakran elő szokott fordulni. Hát ugye ez nem mindig sikerül sajnos, az elmúlt néhány évben ez kiderült, hogy azért itt elég szomorú következménnyel is járhat ez, de miről van szó, hogy olyan mértékű és kombinált természeti veszélyforrás aktiválódás, hogy most a mi nyelvünkre fordítsam le, lépett fel, ugye, ami meghaladta azt a mértéket, amit az előbb elmondott felfogás szerint ők gyönyörűen építkeztek földrengésbiztos épületeket. Na itt van, hogy mondtam ugye, hogy nincs abszolút kockázatmentesség, ugye egy 7 perccel ezelőtt mondtam. Ennek megfelelően nincs abszolút biztonság sem. Persze törekszünk rá, de hát szóval annyi mindentől függ ez az egész dolog, azért kell ismerni és tudatosan készülni rá és reagálni, előkészíteni, és azt szerint üzemeltetni a dolgokat. Mert hiába építed meg a magas gátat, ugye, hogyha hagyod, hogy aztán ott a kis állatkák keresztül kasul fúrják, és már nincs is belül semmi anyag, az első árvíz összedönti az egészet. Ugye? És hát bárki tudna bármilyen sok példát mondani erre. Hát kérem szépen, egy kicsit ugrok most, hogy a hatás mérséklésével kapcsolatban egész más természetű példát hozzak, bár most ugye eddig mindig természeti példákat hoztam, és mondtam, hogy sokat fogunk foglalkozni a műszaki biztonság kérdésével, sőt alapvetően azzal, ami már ugye a belső biztonsághoz tartozik, de hát a veszélyforrás az veszélyforrás, tehát teljesen mindegy, ha valaki sérülést szenved, hogy azt most egy természeti veszélyforrás aktiválódása okozta, vagy egy műszaki veszélyforrás aktiválódása, ha valakinek valami főleg komolyabb sérülése legyen. Tehát nyilván igyekszünk védekezni. Ugye a múlt órán elég sok példát hoztam az autózással és valamennyit a vasúttal kapcsolatban. Hát ugye gondoljunk arra, hogyha ezt így végigvesszük, akkor ugye a veszélyforrás elkerülése az sok mindenhez múlik, mondjuk ha egy gépkocsiban utazunk, maga a gépkocsi hogy van kialakítva, hogy van karbantartva, de függ nagyon a forgalom többi résztvevőjétől is. Vezethetsz, te teljesen szabályosan minden szabályt betarthatsz, hogyha a másik beléd rohan, akármilyen okból. Hát ez nem egy veszélyforrás, hogy beléd rohanhatnak? Persze, hogy az. Ugye? Na most ez azért olyan, hogy hát persze lehet az, hogy nem közlekedem, ugye? És akkor ilyen veszélyforrás hatását elkerültem, teljesítettem az első pontot. Akkor nincs is miről beszélni, de a közlekedésről sem beszélhetünk akkor. Tehát mondjuk lehet ugye remete magányba vonulni egy sziklabarlangba, de az is beszakadhat persze, akkor az másfajta veszélyeztetés. Meg jönnek az oroszlánok és így tovább. Szóval, ugye nincs abszolút biztonság, ezt azért be kell látni. A veszélyforrás hatásának az elkerülése, ugye, hogy kis gyakorisággal lépjen fel valamiféle veszélyeztetés, most az autózásra gondolok, hát nyilvánvaló azért ott kezdődik, hogy én hogy autózom, ugye, és hogy figyelek a többire. Mert azért nagyon gyakran a balesetek azok nem egy valakinek a figyelmetlenségéből adódnak csak, ugye? De lehet, hogyha időben észreveszed, hogy a másikon nagyon furcsán viselkedik, akkor nem még közelebb mész hozzá, hanem igyekszel mondjuk kicsit távolabb kerülni tőle. Nem biztos, hogy ez mindig sikerül, de ez is a stratégiák közé sorolandó. Majd fogunk ugye a műszaki biztonságnál egy sereg stratégiával és azok kombinációival megismerkedni, és végül ugye a veszélyforrás hatásának a mérséklése, ha mégis bekövetkezik az ütközés, ugye egyre több olyan eszköz van az autózásban, amelyik próbál segíteni abban, hogy mérsékelje a sérülés nagyságát, a károk a nagyságát, ugye kezdve mondjuk a légzsáktól, biztonsági, meg korábbi találmány, és így tovább. Tehát látjuk, hogy nagyon gazdag a tárháza nem csak a veszélyforrásoknak, hanem szerencsére a védekezés lehetőségeinek is, de hát ez mind-mind-mind odafigyelést és pénzt igényel. Pénz az biztos, hogy kell hozzá, csak hiába, majdnem azt mondtam, hogy pazarolsz egy csomó pénzt, de nyugodtan mondom, hogy pazarolsz, mert ha nem észszerűen csinálod, tehát nem ismered a hatásmechanizmusokat, hogy mi okoz nagyobb veszélyt, nagyobb sérülést mi okoz, mi az, ami gyakrabban fellép az eddigi tapasztalatok alapján, akkor lehet, hogy olyanra költöd a pénzt, olyan védelmi intézkedéseket hozol belértve a műszaki eszközöket is, amelyeket soha az életbe nem lesz rá szükség, nem fog működni, mert három generációnként egyszer merül fel az a veszélyeztetés. Hát nem ezek ellen védekezünk elsősorban. Én nem mondom, hogy ne védekezzünk ellene, de hát azért inkább a mindennap nagy gyakorisággal, mondjuk 5 percenként fellépő veszélyeztetéssel szembe kell védekezni. Na most műszaki dolgokról fogunk beszélni, de világos, hogy az emberi tényezőnek nagyon nagy szerepe van az egész folyamatban. Nem csak olyan értelembe véve, ugye, hogy milyen stratégiát alkalmazunk és a rendszereinket hogyan üzemeltetjük, hanem olyan értelembe véve is, hogy nagyon gyakran, vagy nem túl gyakran, szerencsésebb esetben, ha az automatikák meghibásodnak, mégiscsak az embernek kell átvennie az irányító szerepet, akár ugye fedélzeti berendezésről van szó, jármű fedélzeti berendezésről, hogy múltkor beszéltünk róla, akár pedig ugye a földi, hogy úgy mondjam, forgalomirányító rendszerekről, tehát közúti jelzőlámpa rendszerekről, vasúti jelző és biztosító berendezésekről, és így tovább. És akkor ugye az ember az viszonylag nagyobb hibázási gyakoriságával okozhat problémát. Ez is egy ellentmondás egyébként, biztos már múltkor is utaltam rá, meg nem utoljára lesz ez a fél év során, hogy erre utalok, ugye, hogy az ellentmondás az, hogy minél tökéletesebb automatikákat alkotunk és alkalmazunk, beleértve a tökéletességbe nem csak a funkcionalitását, hanem hogy ritkábban romlanak el, annál kevesebb gyakorlatunk lesz abban, hogy mit és hogyan kell csinálni, ugye, hogyha elromlik az az automatika, és nekem kell helyette csinálni valamit. Biztos, akkor nem lehet olyan gyorsan menni, nem olyan könnyű kormányozni, és így tovább, de valahogy mozogni kell. Hát vagy hívod a segélykocsit és fölpakolják az autódat. Ugye lehet választani, emiatt még nem biztos, hogy kell, hogy mondjuk a szervokormány nem működik. No, hát ez csak egy példa volt, és lépjünk tovább. Ugye a kockázat csökkentésnek, hogy milyen lehetőségei vannak, mert ugye mindaz, amit elmondtam, az nyilván arról szól, hogy fel kell ismerni, hogy milyen kockázatok azok, amelyik jellemzően a mi biztonságunkat, hogy úgy mondjam, igyekeznek megsérteni, és amelyeket próbálunk ugye elkerülni, és hogy ezeket természetes törekvés, hogy igyekszünk csökkenteni, az egy más kérdés, hogy milyen mértékű az észszerű csökkentés. Sajnos azt kell mondjam megint csak, hogy az észszerű mértéke a csökkentésnek, tehát abszolút megszüntetni a kockázatot, ez a legritkább esetben lehetséges. És ugye kockázat nélküliség az a tökéletes biztonság lenne, tehát hogy soha semmi baj nem történik velünk így a mindennap nyelvére lefordítva. Ugye a legkézenfekvőbb természetesen, és amíg műszaki eszközeink egyáltalán nem vagy korlátozottan álltak rendelkezésre, a különböző szervezési intézkedéseknek a rendszere, azok is ugye rendszerbe foglalhatók, sőt, akkor érnek valamit, hogyha rendszerezetten építjük őket fel egymással megfelelően összefüggésben, a különböző üzemállapotokhoz, tehát nyilván más vezetési módot írunk elő akkor, hogyha az automatikáink működnek, mint abban az esetben, hogyha nem működnek. Most mindegy, hogy ez egy fedélzeti, járműfedélzeti automatika, vagy pedig egy forgalomirányító rendszer, vagy annak egy részrendszere. Tehát tulajdonképpen ugye itt a felsorolás is mutatja, hogy egy komplex, átgondolt stratégiáról van szó. Ugye valamiféle forgalmi leírások, akár a vasúti, a légi vagy a közúti közlekedésben, ezek megvannak különböző üzemállapotok. Ugye a KRESZ-ben is kérem szépen benne van, hogy hogy viselkedjél egy jelzőlámpás csomópontnál, ha működnek a jelzőlámpák, és hogy viselkedjél, hogyha nem működnek a jelzőlámpák, sárgán villognak, vagy sötétek. Mik az elsőbségadás szabálya ilyenkor? Hát ebben benne van, mondjuk a KRESZ nem így beszél, hogy működőképesség, megbízhatóság és itt áll, hanem azt mondja, ha működik, akkor ez van, ha nem működik, akkor amúgy kell csinálni. Ugye, nagyon fontos a kezelési és üzemeltetési utasítások. Nyilván a kezelő személy az nem mindig műszaki személy, tehát mondjuk egy járművezető, főleg ugye, hogyha nem hivatásos járművezető, akkor őt nem lehet mondjuk gépjármű szakértőnek gondolni, tehát nem lehet azt mondani, hogy autó csak az vezethet, akinek legalább valamilyen szintű gépjármű szakértői bizonyítványa van, mondjuk egy 7 éves gépjármű szakértői képzésben részt vett. Nyilván ez abszurd dolog lenne, nem is kell, de valamilyen szinten azért mégiscsak jó az, hogyha tudod, hogy ez az hol van az autódon. És ugye az üzemeltetési utasítások azok már bizonyos mértékig a műszaki teendők felé hajlanak, tehát hogy odafigyelsz arra, hogy rendben van-e a hűtővíz, a kenőolaj, a guminyomások és így tovább, illetve hogy megfelelő időszakonként, ahogy ugye ezt az adott eszköznek a leírása, a kezelési, üzemeltetési utasítás előírja, szervizelteted, mert ezt nyilván magad már nem tudod megcsinálni. És ugye egy ilyen szerviz során ellenőrzik a rendszer elemeit és azok együttműködését, és ha kell, akkor kicserélik. Mondjuk, példát mondok, mondjuk 80 ezer kilométerenként az égszíjat, vagy most már esetleg más konstrukcióval helyette, mindegy, ugye, azt kicserélik. De például, ugye, ami azelőtt volt, hogy minden egyes szerviz esetén mondjuk a szelep hézagokat beállítják, ugye, hogy ne lógjon bele a szelep tányér a motor égésterébe, és ne égjen be ugye, a vékony pereme, tehát zárjon, amikor zárnia kell, ugye, akkor ezt valamikor szépen ilyen kis vékony szelep hézagoló lapocskák megmérték, és beállították a szelep alaphelyzetét. Hát ma már ilyet nem kell csinálni, mert ugye automatikus a szelephézag beállítása, de ez az automatika is elromolhat. Tehát lehet, hogy szépen beég a szelepet. Nem kell hozzányúlni ma már, ugye? De szépen beéghet ilyen okból. No, hát nem akarok ennek a részleteibe belemenni, nyilván rengeteg területen lehetne ilyen példákat találni, és a mindennapok ontják is ezeket a példákat. Nyilvánvaló azért vannak ezek az előírások, hogy betartsuk őket, és akkor kisebb az esély arra, kisebb a kockázat, hogy valamilyen nem kívánatos, veszélyeztető hatású esemény bekövetkezik. Már most elmondom, és sokszor fogunk erről beszélni, hogy nem minden rendellenes működés, vagy hiba, és így tovább, jelent veszélyeztetést. Tehát az, hogyha mondjuk valahol meglazul egy nem a jármű szempontjából nem alapvető funkciót betöltő csavar, tehát mondjuk a valami, vagy mondjuk nem is csavarban, már ugye nagyon sok műanyag részeknél ilyen pattintós, rögzítő megoldások vannak, és mondjuk letörik egy kis fülecske, vagy ahogy ki van alakítva, és emiatt a kocsi belsőben egy kárpit elkezd úgy lötyögni egy kicsit, ahogy rázódik a kocsi az úton, és az kellemetlen persze, meg azért az is veszélyforrás lehet, mert elvonja a figyelmedet, de viszonylag áttételesen. De közvetlenül az nem veszélyforrás, az nem olyan, mintha elrepül az egyik kerékkanya csavarod, ugye? Az teljesen más kategória. Tehát nem minden hiba veszélyeztető hiba, de idővel esetleg azzá válhat. No, tehát a harmadik kategória itt ugye a védelmi intézkedések, előírások. Itt ez egy nagyon tág kategória, most a részletezésében nem mennék bele, hiszen a későbbiekben nagyon is részletesen beszéljük meg ezeket. És már utaltam arra, ugye, hogy az egyre növekvő műszaki berendezések, azok a műszaki berendezések, amelyeket kifejezetten a kockázat csökkentésre építünk be és működtetünk, tehát hogy minél ritkábban történjen valamiféle veszélyeztetés, most már ugye itt a belső biztonságot boncolgatjuk, amikor így beszélünk természetesen, illetve annak minél kisebb legyen a veszélyeztető hatása, tehát a sérülés, a kár és így tovább. Ugye a forgalomirányításnak és a járműirányításnak a funkciójáról már múltkor elég sokat beszéltünk. A növekvő automatizáltság előnyéről és hátrányáról is. Nyilván a növekvő automatizáltság egy csomó feladatot levesz rólad, biztonsági szempontból is, nem csak kényelmi szempontból, de ha az a funkció nem, vagy nem jól működik, az viszont veszélyforrás. Hát ez a belső biztonság, a műszaki biztonság kérdéskörét erősen érinti, amiről itt beszélünk. Ugye bizonyos biztonsági funkciókat alkalmazunk annak érdekében, hogy levegyék rólunk a veszélyforrás megelőzésének és elhárításának a felelősségét, tehát ne kelljen azzal nekünk foglalkozni. Tehát ha például, hogy ne izgulj állandóan, hogy nem léped-e túl a sebességet és nem kap el a rendőr, van mondjuk egy tempomatot beállított, és hogyha azt mondjuk a megengedett sebességre nem afölé 70 km/h állított be, akkor bízhatsz abban, amíg a tempomatod el nem romlik, hogy nem fogod túllépni a sebességet. Ezt tudom, egy nagyon egyszerű példa, de talán lehet érteni, hogy miről van szó. Na most itt ugye nem csak a biztonsági funkcióról beszélünk, hanem a biztonsági hiba viselkedésről is. Tehát ha elromlik a tempomatod, akkor ne az legyen, hogy te beállítottad mondjuk az autópályán a 130-at, és akkor ő 230-ra ugrik hirtelen, ha bírja az autód, ugye? És hát elromlott. De ne így romoljon el, hanem akkor romoljon el úgy, ugye, hogy például megszünteti a vonóerőt. Tehát ugye a hajtásláncba oda avatkozik be, mert mit csinál egy ilyen tempomat? Mindig, ugye ezt múltkor néztük kicsit részletesebben, nézi azt, hogy mekkora nyomatékot kell kifejteni, hogy az a motortól mit vár, hogy az a sebesség álljon be és maradjon, amit te előírtál. Most, hogyha ez nem működik, hát akkor inkább ne csináljon semmit, vagyis egyszer csak azt veszed észre, hogy szépen lassul a kocsid annak ellenére, hogy te beállítottad a tempomatot. Ez egy biztonsági hiba viselkedés. Ugye? Tehát pontosan ez az, amit elvárunk az ilyen rendszereinktől. És akkor nézzük meg egy kicsit más formában a kockázatcsökkentési lehetőségeket, amelyeket szoktunk biztonsági szűrőknek is nevezni. Ugyanis arról van szó, ugye, hogy eléggé komplex rendszert képeznek a veszélyforrások, külső és belső veszélyforrások. Tehát eléggé direkt módon adódik az a gondolat, hogy ha igaz, hogy abszolút biztonságot nem tudunk elérni, teljesen a kockázatokat nem tudjuk kiküszöbölni, de amennyire csak lehet, és amennyire az észszerű, ezt azért tegyük mindig hozzá, amennyire van lehetőségünk, próbáljuk meg a kockázatokat csökkenteni. De azt fogjuk látni, hogyha azokat az eszközöket alkalmazunk, amelyeket az előbbi fólia kapcsán láttunk, és én beszéltem róluk, egyik se fog általában önmagában olyan mértékű kockázat csökkentő hatást jelenteni, amekkorát mi szeretnénk, és még az észszerű határán belül van. Tehát lehetne nagyobbat elérni, csak az az eszköz, amit alkalmazol, az ehhez nem elegendő. Tehát itt jön az, hogy több rétegű szűrést hajtasz végre, más néven szólva, több kockázat megelőző és kockázat csökkentő eszközt, módszert alkalmazol. Az eszköz az itt nem feltétlenül műszaki eszköz, az előírások is láttuk kockázat csökkentő eszközként kezelendők. No, hát miről van itt szó? Ugye egy másfajta osztályozás szerint, ami persze átfedésben van valamilyen módon a korábbiakkal, a kockázat csökkentés formáit lehet ugye aktív, tehát megelőző jellegű kockázat csökkentésnek, hogy ne következzen be egyáltalán, ha lehet ilyen, ugye, vagy ritkában következzen be a veszélyeztetés, illetve a passzív, hogyha mégis bekövetkezett, akkor ugye kisebb legyen a kár nagysága. Na most itt az eddigiekben lehet, hogy úgy tűnt, és akkor az biztos jogos is volt, ha úgy tűnt, hogy a veszélyeztetést és a balesetet egy kicsit azonos szinten kezeltük. Nem, épp azt fogjuk most megnézni, hogy szerencsére nem minden veszélyforrás aktiválódás jelent közvetlen balesetet. Hát egy nagyon egyszerű példa, hogy ha van valahol egy nagy árvíz, de te nem ott laksz, nem arra utazol éppen, és így tovább, akkor az téged nem fog veszélyeztetni. Tehát látjuk ugye, hogy ilyen szempontok is vannak, tehát amikor azt mondjuk, hogy az egyént érintő kockázat, vagy azt mondjuk, hogy a társadalmat érintő kockázat, nyilván amikor azt mondjuk, hogy a társadalmat érintő kockázat, hogy társadalmi közmegegyezés kell abban, hogy milyen mértékű kockázat csökkentő módszereket alkalmazunk később, akkor nem lehet a világtársadalomban gondolkodni. Nagyon szép gondolat egyébként, ugye, hogy globálisan az egész világra egyenlő mértékben csökkentsük a kockázatokat, mindenféle elképzelhető és a valóságban meglevő kockázatot az egész világra csökkentsük. Nyilván, hogy ez nem megy. Hát még egy ilyen kis országon belül sem, mint mondjuk a mi országunk, nyilván nem lehet, hogy úgy mondjam, teljesen egyenletesen elteríteni a kockázat csökkentésnek az eszközeit, hogy mindenhol azonos biztonságban legyünk. Hát rettető komplex a dolog. Gondold el, hogy az, aki mondjuk vállalkozik a Himalája megmászására, mondjuk innen tőlünk utazik oda, ugye? Lehet olvasni időnként ilyeneket. Nem is egy ilyen ismert ember van. Hát őt egész más kockázatok fenyegetik, mint mondjuk azt, aki egész nap csak otthon a számítógép előtt ül. Azt is fenyegeti veszély, nem is kicsi, de az másfajta kockázat. Ugye? Hát majd ezzel mondom, már említettem, külön fogunk foglalkozni, ugye, hogy a kockázat, az egyéni kockázatvállalás mértéke, hogy ki, milyen fajta ember, milyen fajta tevékenység révén, milyen mértékű kockázatvállalásra hajlamos, illetve milyen mértékben mondja azt, hogy állj, hát nekem ez semmi közöm, tessék, a társadalom védjen meg engem mindenféle kockázattól. Persze azt is mindenki fizeti, ugye? Tehát ez világos. No, a dolog lényege az, ugye, hogy legjobb dolog, hogyha lehet, akkor ugye megelőzzük a balesetet, tehát ugye itt jön az, hogy amit már többször mondtam, és még sokszor, hogy szerencsére a veszélyforrás, az, hogy veszélyforrás van, az nem jó, de ha nem aktív a veszélyforrás, akkor nem lesz baleset. Tehát van egy szunnyadó vulkán, egy kiönteni szokott folyó, de most éppen nem önt ki, és itt ezek veszélyforrások, de nem aktiválódnak. És ha aktiválódnak a veszélyforrások, mondom, akkor se biztos, hogy baleset lesz belőle. Hát itt lehet szerepünk, ugye, hogy azt mondjuk, hogy azt nem tudod megakadályozni, hogy kiöntsön a folyó, de ott tudsz valamit csinálni, hogyha kijön, mégse legyen belőle baleset, olyan értembe véve, hogy elönti a földedet, a házad összedől, és így tovább. És hát a másik ugye, ami fontos, hogyha ezt nem tudod elérni, vagy csak mérsékelten, tehát azt el tudod érni, hogy még mondjuk a házadat körbeveszed valami, a közösségi gátakon túlmenően valami kis gátakkal próbálod, én lehet látni néha a híradókban is, persze, hogy próbálkoznak az emberek ugye körülkeríteni még valamivel több-kevesebb sikerrel a kertjüket, házukat, stb. Hát az is kockázatcsökkentés. Tehát már bekövetkezett a baj, de mégis valahogy a kár következményt próbálod mérsékelni. Kérem szépen, az autózásra visszatérve, mondjuk a blokkolásgátló, az egy megelőző, tehát aktív kockázatcsökkentő eszköz, igaz? Hogy ha fékezned kell, de közben szeretnél kormányozni is, ne blokkoljanak a kerekeid, tehát elkerüld azt a veszélyeztetést és az abból adódó balesetet, ami összefügg azzal, hogy nem kormányozható a jármű fékezéskor. A passzív az ugye, hogyha mégis valami baj bekövetkezik, a már említett biztonsági öv, légzsák és így tovább. Maga a karosszériának a merevsége, vagy például az, hogy ugye sok gyár, vagy több gyár alkalmaz például ugye ütközéskor kioldódó pedálokat. Hát ugye sajnos a biztonság tudománya és gyakorlata az a balesetekből táplálkozik. Hát a tapasztalat onnan jön. Hát honnan tudod azt egyébként, hogy tényleg milyen magas gátat építsél, milyen erős legyen a karosszéria, hol szoktak leginkább ütközni. Olyan helyet nem erősítesz meg, ahol soha nem volt feljegyzés az autózás mondjuk 120 éves történetében, hogy ott soha nem ütköztek az autók, nem ott az lesz a legerősebb része a karosszériának. És így tovább. Ugye? Tehát mindenki tudja ezt tovább gondolni. Na, tegyük mi is. Ugye? Hát itt van ez a kis egyszerű modell, amiről már így sokat beszéltem, de most nézzük meg még a szünet előtt először áttekintő jelleggel, és a szünet után részletesebben. Ez egy úgy is felfogható, mint egy állapotgráf, egy eseménygráfról van szó tulajdonképpen. Hát a gráfokat ugye, aki már az irányítástechnika egyenek éppen azon az óráján véletlenül benn volt, ahol ugye gráfokról szó volt, állapotgráfokról, az valamit elképzelést lehet arról, hogy ez mit is jelent. Látjuk ugye, hogy van itt egy P-vel jelölt, egy A-val jelölt és egy S-sel jelölt állapot. P-vel jelöltem azt, amikor a veszélyforrás passzív, tehát létezik a veszélyforrás, van ilyen fenyegetés, de most éppen passzív, akkor ez az állapot. Ha aktiválódik a veszélyforrás, ez az A-val jelölt, hogy egyszerűbb legyen, és a harmadik állapot, a sérülés állapot, ha a baleset mint esemény bekövetkezett. Az A és a B, kis A és a kis B betűk, azok gyakoriságokat jelentenek. Itt jön ugye a tapasztalat, hogy valamilyen állapot átmenet, hogy a veszélyforrás passzívból aktívba átmegy, vagyis aktiválódik a veszélyforrás, illetve hogy aktiválódik ugyan a veszélyforrás, de nem lesz baleset, akkor marad ugye ebbe az állapotba, és a baleset bekövetkezése, nyilván az csak akkor értelmezhető, ha aktív volt előtte már a veszélyforrás, ugye ennek a, ez kicsit sokat elszaladt, ugye, annak a, azt hiszem, hogy túlzottan visszamentem, na most eltévedtem, be kell valljam. Igen, itt voltunk. Tehát tulajdonképpen ugye annak a gyakoriságát, hogy az aktív veszélyforrás esetén a baleset bekövetkezik, azt ugye, ebből a kis modellből látszik, hogy a mi törekvésünk az kell, hogy legyen. Ugye a legjobb lenne, hogyha a veszélyforrás nem létezne. De hát akkor szerencsére nincs is miről beszélni. De hát mindig számtalan veszélyforrás van, ez persze tevékenység függő is, mert aki nem megy a Himalájára, azt nyilván nem az ottani megfagyás meg egyéb veszélyforrások fenyegetik, aki egész nap és éjszaka csak a számítógép előtt ül, azt meg más veszélyforrások fenyegetik, bár látszólag az egy nagyon védett pozíció, csak az ugye hosszabb idő alatt fejti ki a hatását. Nem kell a részletekben menni, mindenki tudja, miről van szó. Tehát ha lehet, ugye akkor ne is legyen veszélyforrás, de ha van, és ez ugye tevékenységfüggő, ez a veszélyforrás, akkor minél kisebb legyen annak a valószínűsége, illetve a gyakorisága, hogy aktiválódik a veszélyforrás. Hát ez jelenti a mindennapok nyelvén, hogy nem építkezel földrengéses helyen, ahol tudod sok évre visszamenni, hogy gyakran van földrengés, akkor ha lehet, akkor nem oda építkezel. És ugye, ha már építkezel, akkor úgy építkezel, mert aktiválódni fog a veszélyforrás, hogy ne legyen belőle baleset, vagy ha lesz, akkor is az kismértékű legyen, akkor jönnek ugye azok a lehetőségek, amik a következményt mérséklik. Tehát erről már ugye beszéltünk egy kicsit más nyelvezeten korábban is, és nagyon gyakran még ehhez vissza fogunk térni, mert ez a baleseti lánc, így is nevezhetjük, ugye ez az alapmodell. Bár akár vesszük a külső veszélyforrásokat, akár a belsőt, mindegyikre igaz, csak más a hatásmechanizmus, tehát ugye a természeti környezetnél valamiféle természeti erők hatnak, a csavar menetének a ledarálódása mondjuk, az viszont egy vagy egy csavarkötés meglazulása, az nyilvánvaló valamiféle műszaki hibának az eredménye. Mielőtt tovább megyünk, még egy megjegyzést tennék, azzal kapcsolatban, ami a fólián olvasható, de nem beszéltem róla kifejezetten, explicit módon. Ugye az szerepel itt, ha megnézzük például, hogy aktív kockázat csökkentés per biztonság, és ugyanígy itt a passzívnál. Miről van szó? Az irodalomban gyakran azt olvashatják, hogy aktív biztonság meg passzív biztonság. Hát azért azt hiszem, legalábbis nagyon remélem, hogy az elmúlt óra meg a mai óra tapasztalatai a megbeszéltek alapján mindenkiben kialakult az, hogy nem a biztonság saját maga aktív vagy passzív, hanem a kockázat csökkentés, amivel eléred a biztonságot. Tehát ez tulajdonképpen a nyelvben nem ritkán adódó, kicsit ilyen képzavaros dolog, de a mindennapi használatban, sőt a szakirodalomban is ez ment át, ezt használjuk. Hát amikor azt mondjuk ugye, hogy munkavédelem, nyilván nem a munkát védjük a munkástól és így tovább, tehát rengeteg olyan kifejezésünk van, ami, hogy úgy mondjam, nem precíz, de tudjuk mindjárt, hogy miről van szó, csak nekünk, akik most itt vagyunk, még jobban kell tudni, hogy tulajdonképpen mit értünk azat, ha azt mondjuk, mondhatjuk nyugodtan, hogy aktív biztonság, csak tudnunk kell, hogy ahhoz az aktív kockázat csökkentő eszközök és módszerek révén jutunk el. Ezt értjük alatt, és így tovább. Kérem szépen, ugye a műszaki biztonságot már többször, többféleképpen, több oldalról definiáltuk. Nézzük meg, ugye, hogy a két alapvető tényező, tehát a biztonsági funkciók, amelyek hibátlan működése érdekében létrehozzuk azt az eszközt és azokat a módszereket, amelyeken a műszaki biztonság nyugszik, és a másik, ami legalább olyan fontos, a hibaviselkedés, tehát hogy hibák esetén se veszélyeztessen, ha már nem látja el a biztonsági funkcióját, akkor ne okozzon még nagyobb bajt, hogy így fordítsam le. Ugye miről van szó? Tulajdonképpen semmi új nincs ahhoz képest, amit más oldalról már megbeszéltünk, ugye? De kiemelten mégis kell, hogy említsem a hibátlan specifikációt. Tehát hibátlanul minden szempontra kiterjedően kell tudni meghatározni, mint a rendszerkövetelmények legmagasabb, ugye múltkor beszéltünk a rendszerkövetelményekről, a rendszerkövetelmények legmagasabb szintű, tehát időben legelőször jelentkező tényezője a funkciók specifikálása. A követelmények és abból adódóan a funkciók specifikálása. Tehát, ha specifikációs hibát követsz el, akkor, és hogy a specifikáció alapján valósítják meg a kockázat csökkentési célú műszaki eszközödet. Most műszaki eszközt mondok, az nem feltétlenül csak hardware, sőt egyre inkább a hardveren futó szoftverről van szó. Hát ma már ugye egy középkategóriás autóban is akár 30-50 mikrokontroller dolgozik. Kezdve az ablak letekerő mechanizmustól egy csomó minden. Most a mechanizmus már rég nem csak gépi mechanizmus a szó klasszikus értelmében, hanem minden, ami ugye mozog és működik. Kérem szépen, tehát mindennek az alapja a hibátlan specifikáció, mert ugye ha kifelejtesz valamit, vagy nem jól határozod meg, hogy mit is kell tudnia, és aszerint valósítják meg, már pedig a specifikáció szerint kell megvalósítani, nem fogja ellátni a feladatát. Tehát már itt lehet látni azt, hogy az a többszörös biztonsági szűrő, az mi mindent kell, hogy jelentsen. Ugye szünet előtt beszéltünk erről, hogy biztonsági szűrők, hogy többféle eljárást is alkalmazunk a kockázat csökkentés érdekében, önmagában egy nem elég. Tehát kijelentheted azt például, hogy tessék hibátlan specifikálni, persze, de mindjárt hibázunk mindenre, senki sem gondolhat, a tapasztalat segít persze sok mindenben, de nem biztos, hogy tökéletes lesz. Jön az, hogy a későbbi fázisokban egy csomó ellenőrzést végzünk, és végezni kell majd olyan ellenőrzést is, amelyik megmondja, hogy maga a specifikáció hibátlan volt. Szóval nem elég azt megnézni a végén, nagyon fontos, hogy a specifikáció szerint valósítottad-e meg a rendszeredet, hanem hogy maga a specifikáció az megfelelő volt-e. Tehát erről most egyelőre azt hiszem ennyi elég. Na most, ha megvan a specifikáció, akkor nyilván a megvalósítást is szeretnénk, hogy hibátlan legyen, de hát erre nem csak törekedni kell különböző módszerekkel, eljárásokkal, hogy hibátlan valósítsd meg, hanem meg kell róla győződni. Tehát addig nem helyezheted üzembe a rendszeredet, amíg nem győzöttél meg róla. Tehát ez megint egy csomó tesztelés és másfajta ellenőrzést jelent. Nyilván a megvalósítás kezdődik a fejlesztés tervezésnél, a gyártásnál és az üzemeltetésnél. Most amikor azt mondjuk gyártás, ugye ez ilyen hardverizű, hagyományos szóhasználatot jelent, de a szoftvergyártás is, hogy úgy mondjam, benne van, tehát ugye az egész úgy néz ki, hogy amikor specifikálod a rendszert, a rendszer funkcióit, utána ki kell találjad azt, hogy ebből mit fog a hardware megvalósítani, mit fog a szoftver megvalósítani. És akkor onnan két párhuzamos ágon fut, ugye a hardware fejlesztés, gyártás, ellenőrzés és a szoftveré, és a végén jön az integrálás, összerakod, hogy na most már egy szoftver alapú rendszered van, és nézzük meg, hogy együtt tudják-e azt, amit eredetileg specifikáltunk. Tehát gyártást mondunk, de ez sokkal általánosabban értendő a mai helyzetben már. És az üzemeltetés módja, tehát ugye nem csak arról van szó, hogy beülsz egy autóba és nyomod a gázt egész addig, amíg a tankból ki nem fogy a benzin, ugye? Hanem egy csomó mindent kell azért tenni, hogy te egy biztonságos autóban utazzál, és nem csak az autó vezetés módjára gondolok, ugye? Hanem a műszaki karbantartó, megelőző és javító vizsgálatokra és eljárásokra, ha maradunk az autózás példájának. Na és akkor nézzük, hogy a hibák és meghibásodások. Hát természetesen az lenne a jó, hogyha tényleg hibátlan specifikáció alapján hibátlan eszközöket tudnánk előállítani, és azok az egész működésük, tervezett működésük időtartama alatt nem hibásodnának meg. Ez az ideális helyzet. Ugye? Törekedni kell persze arra, ugye, hogy amit előállítunk, az hibátlan legyen, és az üzemeltetéssel magával se okozunk kárt. Hát kárt okozni nagyon könnyű, mondjuk elfújik a hűtővizet, de nem törődsz vele, hajtod tovább a motort, nyilván besülnek a dugattyúk előbb-utóbb, és ha besül a dugattyúd, leblokkolnak a kerekek, és annak biztos, hogy nem csak a te kocsidat érintő következmény lesz, hanem akik a forgalomban körülötted vannak, azokat is fogja érinteni. Tehát ilyen komolyan kell venni a dolgot, még egy ilyen mondjuk triviálisnak tűnő esetben is. De tételezzük fel, hogy ez mind rendben van, na de elhasználódnak a dolgok, hát ez persze megint visszavezet az üzemeltetésre, de sajnos nem csak arról lehet szó, hogy elhasználódnak, és akkor időnként fel kell vizsgálni, hogy valami nem kopott-e, vagy mások miatt nem kellett cserélni, vagy például ugye a kenőolaj az már nem túl elhasználódott-e, hogy a kenési tulajdonságai, meg a motor élettartamát befolyásoló egyéb tulajdonságai mondjuk nem romlottak-e túlzottan. Ugye itt ez mindig nagyon nehéz, mert bolond ember az, aki mondjuk 500 kilométerenként olajat cserél, de a legjobb olajakkal se ajánlott mondjuk 150 ezer kilométert menni. Tehát ugye megint csak az, hogy a tapasztalat és sok minden más, ami befolyásolja, hogy mit csinálsz, hogy jársz el ezzel kapcsolatban. Kérem szépen, a probléma az, hogyha a felső részben, tehát hogy a biztonsági funkcióknak a létrehozása és az egész működési tartományban való megtartása, ez lenne az ideális, azonban ugye lehetnek hibák, lehetnek olyan meghibásodások, hogy valami eltörik egyszer, csak egy anyaghiba. Ezt előre nem tudhatod, persze vannak mindenféle anyagvizsgálati eljárások, ugye, amik belső feszültségeket, törésre hajlamosít, és így tovább, vagy valamilyen belső öntési, vagy más hibát felfed, és akkor nem építik be azt az alkatrészt, ugye? Tehát ilyenek vannak, de ezek ellenére is elképzelhető az, hogy úgynevezett véletlenszerű meghibásodás, aminek nem is tudod az idejét, ugye a HV-t, a hardware-t jelenti, na most ez nem csak számítógép hardware eszköz, hanem bármilyen műszaki eszközre gondolok itt, tehát mondjuk a vasúti kocsi kerékpárja is egy hardware eszköz ilyen értelembe véve, hogy ez bármikor joga van, hogy meghibásodjon. Kitörik belőle egy darab valamilyen oknál fogva, vagy éppen a nem megfelelő üzemeltetés miatt, ugye múltkor mondtam ilyen példát, meglaposodik a kerék, és az idő után egyéb problémákat okozhat. Tehát ezekre az a jellemző, ugye, hogy tudjuk, hogy ilyen lehet, persze itt is érvényes, hogy igyekszünk a gyakoriságát, a fellépés gyakoriságát mérsékelni, tehát nem szeretnénk azt, hogy mondjuk egy autót vagy egy vasúti járművet naponta kétszer kelljen szervizbe vinni. Tehát olyan anyagokból igyekszünk őket összeállítani, hogy ha lehet, akkor az egész üzemeltetés időtartamát mondjuk ne kelljen cserélni, de ez nem mindig észszerű. Tehát van, amikor az észszerű, hogy azt mondjuk, tudjuk, igen, elromolhat, de mielőtt ez a véletlenszerű meghibásodás fellépne, persze ehhez kell a tapasztalat, hogy milyen gyakran szokott meghibásodni, hogy ezt tudjad, ugye? Akkor azelőtt egy megfelelő rátartással beviszed. Tehát ha azt mondjuk, hogy a tapasztalat az, hogy mondjuk bizonyos alkatrész az mondjuk ha futás teljesítményhez kötöd, mondjuk 150 ezer kilométerenként igen nagy gyakorisággal eltörik, hát itt valami gyakorisági kapcsolatot kell nézni, tehát ugye lehet, hogy 150 ezer kilométerenként, de valami már hamarabb, és valami sokkal tovább érvényes. Egy más példa, egész más példa, izzólámpa, hagyományos izzólámpa. Ugye azt mondták, hogy 1000 óra egy izzólámpa élettartama. Na de ez egy átlag, tehát van olyan, amit megveszel a boltba, hazamész, betekered, azonnal elpukkan, és van olyan, amit 120 éve használ a nagymamád. Ugye? Tehát mind a kettő van, de átlagosan 1000 órát bír ki, 1000 óra üzemidőt bír ki. Na hát ezekből ugye lehet valahogy kalkulálni, de bizony lehet, hogy vannak olyan renitens elemek, amelyek mondjuk korábban meghibásodnak. Azért is kell ezt tudni, ugye, hogy ne túl gyakran cseréljél ki valamit. No, a megbízhatóság működőképesség kategóriája ugye elsősorban ezzel függ össze. Na most vannak aztán nehezebben kezelhető dolgok, mert hát mit tudom, az alkatrészeket, hardvert, azt azért elég jó kézben lehet ilyen szempontból tartani. Nyilván minél több tapasztalatod van, annál jobban tudod ezt gazdaságosan megoldani. Tehát, hogy se nem fogsz feleslegesen gyakran cserélgetni, se nem fogod veszélyesen sokáig hagyni üzemelni, amikor már nagyobb az esély arra, hogy meghibásodik. Most itt a meghibásodásnál mindig biztonságot veszélyeztető meghibásodásra gondolunk, mert ugye a biztonság témaköréről beszélünk. Kérem szépen, mit is jelentenek ezek a szisztematikus hibák, ahol már a hardware mellett a szoftver hibákat is említeni kell? Sajnálatos módon ezeket a szisztematikus hibákat mi magunk, a koncepció, illetve a specifikáció. Igen, itt közel van ez a két gomb egymáshoz, és akkor mindig egy kicsit megnyomom azt is. Nem baj, azért eljutunk ide megint. Tehát ugye, vagy már a specifikációnál, hát ez a legvégzetesebb, mert akkor végig az egész lánc már rossz lesz, ott elkövettünk valami hibát, és nem vette észre az sem, akinek a feladata lett volna. Tehát ez is látszik, ugye, hogy több szűrőt be kell építeni. De lehet, hogy a megvalósításban, akár a tervezés nem a specifikációnak megfelelő, a gyártás nem a tervezésnek, vagy a specifikációnak megfelelő, vagy egy teljesen jól, korrektul előállított rendszert nem megfelelően üzemeltetsz. Ugye? Ezekből mind-mind lehet valamiféle hiba, de itt olyan hibákról van szó, nem az, hogy elromlik valami, hanem eleve rosszul csináltuk meg, és bármilyen szigorú tesztelési eljárásokat is alkalmazunk, amiről majd lesz szó. Két szót mondok ezzel kapcsolatban. A verifikáció és a validáció, ezek olyan eljárások, amelyeknek fogjuk látni a későbbiekben komoly szerepe lesz abban, hogy meggyőződjünk mi magunk, és meggyőzünk másokat is arról, hogy amit csináltunk, azt helyesen jól csináltuk. Ennek ellenére, hogy törekszünk, hogy hibátlanul dolgozunk minden fázisban, maradhatnak benne hibák, és ezeket szisztematikus hibáknak nevezzük. Itt nem arról van szó, mondom, hogy eltörik valami, elkopik valami, és így tovább, hanem arról van szó, hogy nem jól terveztük, nem jól gyártottuk, de úgy nem jól gyártottuk, hogy mondjuk szoftver példára átugorva, ugye, tehát szisztematikus szoftverhiba, egy forgalomirányító jelzőlámpánál valamilyen módon kifelejtjük azt az egyébként rendkívül fontos funkciót, ugye, hogy mondjuk egy időben két becsatlakozó irányból nem mutathasson zöldet. Na most alapvetően ezt valahogy elintézzük, de bizonyos szituációkban, ahogy felépítjük az algoritmust, és annak alapján ugye elkészítjük a programot, bizonyos szituációkban bizony tud egy irányba, illetve egy időben több irány számára is zöldet mutatni, de ez csak ritkán akkor jön elő, ha az a szituáció előáll, és ezt a tesztelésnél nem vették észre. Tehát ez lehet, hogy három évig hibátlanul működik, és a negyedik évben egyszer föllép az a szituáció, amikor a te szoftvered nem tudja, hogy nem szabad abba a két irányba egyszerre zöldet mutatni. Ugye? Hát ez nagy galiba, de lehet ilyen. Ugye? És ebből még nem biztos, hogy baleset lesz. Itt jön az a kis baleseti eseményláncunk, ugye, amit a szünet előtt megbeszéltünk, mert ha gondold el, ha ez éjjel van, amikor nem jön egyetlen autó se, egyik irányból se, hát most nem azt mondom, hogy hadd mutasson zöldet mind a két irányba egyszerre, nyilván nem ez a hozzáállás, de akkor ebből nem lesz baleset. De lehet, hogy jövőre igen. Tehát ugye, a szisztematikus hibák azok olyan hibák, amelyek hát mi követünk el, nem fedünk fel az életciklus során, és hát szerencsénk van, ha később valamikor, amikor ez jelentkezik, észrevesszük, és nem okozott balesetet. Ez a szerencse, ugye? Vagy például mondjuk a vasúti példát véve, valamelyik vágánynak a foglaltságát nem érzékeli a berendezés, de azt a vágányt egyrészt nagyon ritkán használják az állomáson, tehát nem valami fővágány. Másrészt, tehát sose próbálták ki, mert ha kipróbálták volna, akkor észrevették volna. Tehát azért ez is emberi hiba, hogy nem tesztelték le rendesen, de nem is használják, mondjuk 10 évig nem kell, mert a többi vágányon közlekednek, meg tárolják a járműveket, és egyszer csak szükség van rá, mert mit tudom én, a többi vágány vagy tele van, vagy ott valami bontanak, stb. És ott megáll egy vonat, a vágányon, de a berendezés nem veszi észre, de mindenki ugye úgy gondolja, hogy jól működik minden. És akkor jön egy másik vonat, amit be kéne engedni az állomásra, hát hova engedjük? A berendezés azt mutatja, hogy ott van egy szabad vágány. Tudjuk, hogy nem így van. Ugye? Na most, ha így van, ebből valószínűleg baleset lesz, mert valószínűleg mire a mozdonyvezető észreveszi, hogy baj van, akkor már nem tud megállni és lesz ütközés. De ha ezt mondjuk valamilyen más módon észreveszik úgy, hogy vonatok nincsenek is, de észreveszik, hogy itt valami rendellenesség van, akkor ezt ugye észrevéve a hibát ki lehet javítatni, és javítani kell is. Miért nevezzük ezeket a hibákat szisztematikus hibának? Azért nevezzük szisztematikus hibának, akár hardware vagy szoftver hibáról van szó, mert mivel ezt beletettük a rendszerbe, hát persze, hogy nem tudatosan, mert az már más a szabotás, ugye? Beletettük a rendszerbe, benne nem felejtettük, mert a benne felejtettük az azt jelenteni, hogy tudjuk, hogy van, csak nem foglalkoztunk vele. Tehát beletettük, és benne maradt mindenféle ravasz tesztelés ellenére, valószínűleg nem volt elég ravasz a tesztelés, benne maradt. Azért nem mindig gondatlanságról van itt szó, hát tessék elképzelni, ugye, hogyha veszük mondjuk a logikai hálózatokat, amelyekkel foglalkoztak, ugye az irányítástechnika egybe, hogyha kapuszintű áramkörökről van szó, tehát és vagy nem áramkörökről, és nem csak mondjuk a terv szintjén, hanem ugye ilyen kis integráltságú, integrált áramkörökkel valósítjuk meg, hogy néhány kapu van egy tokba, akkor semmi akadálya annak, hogy az összes bemenetet és kimenetet mondjuk az igazságtáblázatnak megfelelően az igazságtáblázat összes sorát végig ellenőrizd. Ha azt végig ellenőrizted, akkor valószínűleg megtettél mindent, amit tehetsz ebben az ügyben. Ugye? Na de ha veszel egy igen nagy integráltságú elemet, processzort vagy nagy kapacitású tárat, hát ott képtelenség, az ráadásul ugye már nem is kombinációs hálózat lesz természetesen, hanem ugye sorrendi hálózat, annak, hogyha veszed az állapot gráfját, százezernyi vagy még több állapota van, hát ki a csoda és mikor tudja azt mind leellenőrizni. Na itt jön az például, hogy milyen tesztelési stratégiát találsz ki, amikor ugye nem triviális a helyzet, hogy mindent le tudsz ellenőrizni, minden input-output kapcsolatot és minden átmenetet, hiszen tudjuk, ugye, hogy ugyanarra az inputra más választ adhat egy sorrendi hálózat attól függően, hogy éppen milyen volt az előző állapota. Tehát ugye ilyenkor nagyon fontos megint csak a tapasztalat, hogy mik a leggyakrabban előforduló mondjuk belső processzor hibák, amelyek fennállására vagy nem fennállására vonatkozóan valamiféle teszt sorozatot beépítünk, lehetőleg minél rövidebb teszt sorozat, minél nagyobb lefedettséget okozzon, tehát értsd alatta, hogy minél több potenciális hibát feltárjon. Na de tökéletesen nem tudod letesztelni. Az lehetetlenség. Tehát ez megint egy olyan tényező, amire azt kell mondjam, hogy tényleg nem lehet tökéletes kockázatmentesség, nem lehet tökéletes biztonság, abszolút biztonság. Ez együtt jár a technikával ilyen szempontból. Most akkor dobjuk el a processzorokat? Hát tegye fel a kezét, aki azt mondja, hogy dobjuk el a processzorokat. Nyilván nem teszik, ugye? Hanem inkább megpróbálunk hatékonyabb teszteljárásokat kidolgozni, amelyek kevesebb lépésből állnak, hamarabb végrehajthatók, és mégis több hibát képesek felfedni. Ma már, kérem szépen, a tesztelés szinte többe kerül, mint a gyártás. Tehát, hogy megfelelő hatékony teststratégiákat alkalmazunk. Tehát nem az érdekes ilyen szempontból, hogy ki milyen gyors processzor tud gyártani, hanem ha biztonsági alkalmazásba akarod venni, nagyon is lényeges az, ugye, hogy az egy megfelelő hatékonysággal, ilyen értelemben, hogy mondtuk, letesztelt legyen. És lehet, hogy pillanatok alatt legyártják azt a csipet, és hosszú órákig, ha nem hetekig kell tesztelni, hogy a biztonsági alkalmazás szempontjából elfogadható legyen az ő állapota. Na hát ennyit kérem szépen, hogy a szisztematikus hibák, tehát ezt még egyszer nem győzöm hangsúlyozni, ellentétben a véletlenszerűvel, amiről nem tudjuk azt, hogy csak azt tudjuk, hogy egyszer majd lehet, tehát hogy úgy mondjam, csak elég sokáig kell használni az eszközt, hogy bekövetkezzen ez a véletlenszerű hiba. Na itt jön megint a tapasztalat, hogy lehetőleg ne használd olyan sokáig. az eszközt, amikor átlagosan az elő szokott jönni. Ugye aki már járt, kérem szépen, a tantár gyakorlatán, a meghibásodási ráta az tulajdonképpen erről szól, hogy átlagosan milyen gyakran hibásodik meg egy alkatrész, de nem csak az elemekről, alkatrészekről, hanem a belőlük felépített rendszerekről is ezt kell, hogy tudjuk, illetve éppen az a lényeg, hogy az elemek, amelyeknek, ha ismerjük a meghibásodási tulajdonságait, akkor azok milyen kapcsolatban vannak egymással. Tehát például egyetlen elem meghibásodása egy 1000 elemből álló rendszernél az egész rendszer meghibásodását, működőképtenségét fogja eredményezni, vagy pedig olyan kapcsolatban vannak egymással a rendszer elemek, vagy bizonyos részrendszerek, hogy tudják pótolni a kiesett részeknek a működését. Tehát ez ugye már a belső kapcsolatoktól függ. Tehát még egyszer, a szisztematikus hiba a véletlenszerűtől ugye abban tér el, hogy az benne van, nem tudunk róla, ha mondjuk korrektek vagyunk, nem tudunk róla, sajnáljuk, hogy benne van. Nyilván arra kell törekedni, hogy ilyen minél kevesebb legyen, erre bizonyos hardware-fejlesztési és szoftver-fejlesztési és ellenőrzési, láttuk előbb, tesztelési és más ellenőrzési eljárásokat dolgozunk ki, de ha benne van bizony, akkor ugyanabban a szituációban az mindig szisztematikusan, rendszeresen fel fog lépni. Innen van a neve. Tehát nem elromlik valami, hanem benne van, és csak vár arra a szituációra, hogy megmutassa magát. Tehát az a baj, hogy a teszteléskor nem mutatta meg magát, mert nem csináltunk olyan tesztlépést. Hát ugye a veszélyes és a nem veszélyes hibákról már beszéltünk, itt sok minden jön olyan, amiről már múltkor is beszéltünk, hiszen ezek összefüggő dolgok, és egyik a másikat készíti elő. Ugye a veszélyes hibát úgy is felfoghatod, hogy az a funkció, ami sérül a hiba folytán, és azt a funkciót eredetileg ugye kockázatcsökkentési céllal létesítetted, akkor nyilván ez a kockázatcsökkentő hatás mérséklődik, netán még az is lehet, hogy meg is szűnik. A nem veszélyes hiba az csak működéskiesést, funkciókiesést jelent, ami persze, hogy az egész rendszer tovább működhessen, azt jelenti ugye, hogy a kiesett gépi funkciót, ha nincsen magában a rendszerben valamiféle gépi tartalékolás, akkor ugye szervezési intézkedésekkel és nagyobb mértékű emberi közreműködéssel kell pótolni, ami persze sajnos a nagyobb tévesztési gyakorisággal is együtt jár, hiszen hogyha a rendszered számára megfelelően specifikáltad a feladatot és megfelelően hoztad létre a rendszert, hardware, szoftvert, akkor ha nincs benne szisztematikus hiba, akkor az nem fog soha téveszteni. A baj csak az, ugye, hogy pont a hibátlanságot nem tudod kimondani, hogy egy rendszerben tényleg nincsen szisztematikus hiba. A szisztematikus hiba alapvető jellemzője az, hogy nem tudsz róla, hiszen ha tudnál róla, akkor eltávolítottad volna. És ugye egy harmadik tényező itt a funkció korlátozása biztonság fenntartására, tehát ha ugye nyilvánvalóvá válik valamiféle nem veszélyeztető hiba, persze az is, hogy az veszélyeztető vagy nem körülményektől függ, ugye itt egy példát mutatok, mondjuk a sebesség mérséklése. Tehát ha múltkori példát veszed, hogy van egy kismértékű, hangsúlyozom, kismértékű vágánykivetődés a nagy magas hőmérséklettől, akkor nem biztos, hogy a forgalmat le kell állítani, hanem azt mondjuk, hogy jó, hát akkor nem mehetnek itt 160-nal, de 40-nel nyugodtan mehetnek a vonatok, és akkor nem fognak kisiklani, hiszen akkor a keresztirányú járműmozgások nem olyan intenzívek, és nem olyan nagy amplitudóval történnek. Ugyanígy lehetne sok más példát is hozni természetesen erre. Kérem szépen, egy kulcs fontosságú részhez érkeztünk, nem mintha az eddigiek kevésbé lettek volna fontosak, de erről ugye még nem beszéltünk, a hiba detektálás és negáció. Miről van szó? ne arra törekedjenek elsősorban, mondtam, hogy leírják, mert ezt megtalálhatják majd ugye honlapon, hanem inkább az összefüggésekre tessék figyelni. Persze, ha valaki tud egyszerre írni és ugyanolyan jól figyelni, az szerencsés dolog. Kérem szépen, a legalapvetőbb a hiba detektálásnak a lehetősége. Tehát olyan rendszereket kell létrehoznunk, most ugye kifejezetten persze közlekedés automatika irányító rendszerekre gondolunk, de ez igaz sokkal általánosabban is más ipari célú irányító rendszerekre is, hát például egy atomerőműnél az irányító rendszer funkció és biztonsága teljesen azonos, mint mondjuk egy mozdonyon vagy egy forgalomirányító rendszernél a kezelés módját illetően. Tehát tulajdonképpen arról van szó, ugye, hogy szeretnénk, hogy hibátlanul működjenek a rendszereink, azért alkotjuk őket, de tudjuk, hogy egyrészt meghibásodhatnak, ez a meghibásodás az kifejezetten ugye a véletlenszerű hardware hibára szól. Nem mondtam ki, még sokszor el fog hangzani, de fél év során most mondom először, a szoftver az nem romlik el, kérem szépen. Tehát véletlenszerű szoftver hibáról nem beszélünk. Azért, mert ilyen nincsen. Tehát azt vagy jól csináltad meg, vagy nem jól csináltad meg, csak nem jöttél rá a tesztelés során, hogy valamit nem jól csináltál. Hát akkor az már viszont ugye egy szisztematikus, tehát egy bizonyos szituációban mindig rendszeresen előjövő hibát fog okozni. Nem biztos, hogy veszélyeztető, de hiba lesz. Kérem szépen, a lényeg éppen az, ugye lehet mondani, hogy nem jó, hogy elromlott a szoftver, hogy valamelyik bitet rosszul értékelte ki, például mi mondjuk valamelyik tárba van. Hát kérem szépen, az nem a szoftver hibája, hogy mondjuk az adathordozó, a hardware meghibásodik, akár valamilyen sugárzás révén, vagy bármilyen hardware meghibásodási ok miatt meghibásodik állandó jelleggel, vagy amiről eddig nem nagyon beszéltünk, ugye különböző befolyásolások, külső befolyásolások révén lehet, hogy átmeneti zavarok vannak. Például küldesz egy táviratot két pont között, lehet ez egy belső távirat is, mondjuk egy számítógéprendszer két komponense között, valamilyen soros, tehát bitek egymás utánját, és valamelyik bit egy helyet nullaként, nulla helyet egyként érkezik. Nem azért, mert akár az adó, akár a vevő oldalon valami hardware hiba lépett fel, hanem azért, mert közben valami olyan hatás érte, múltkor mondtam erre példát, akár mondjuk egy villamosmozdony áramszedőjének a szikrázása, vagy más hasonló hatás, ami torzította az átvitelt, és ezért a vétel helyén ugye rosszul érkezik meg valamelyik bit. Na, itt már mindjárt egy csomó szűrőt be tudunk tenni, biztonsági szűrőt. Hát persze legjobb, ha nem szikrázik az az áramszedő, ez a veszélyforrás, ugye, hogyha így veszem, ne szikrázon. Hát ezt viszonylag nehéz megoldani, mert mondjuk lehet, hogy száraz időben nem fog szikrázni, de ha megnézed mondjuk egy ködös időjárásban, akár mint a trolibuszoknál jellemző, főleg az áramszedőnél, hogy milyen szikrázások vannak, ezt nem nagyon tudod kiküszöbölni, legalábbis nem érdemes ebből a szempontból, hogy a te bitet hibátlan menjen át, arra törekedni, hogy az áramszedő ne szikrázon. Na de hát rengeteg olyan módszered van a biztonság érdekében, ha maradunk itt az adatátvitelnél, és nyilván itt a külső adatátvitel, tehát amikor kilépsz a gépedből, és nagy távolságra kell átvinni a veszélyeztetettebb, hogy az hibátlan érkezzen. Hát például, ugye úgy, hogy magát az adatátviteli utat fizikailag úgy épített fel, hogy minél kisebb legyen ez a zavartatás, tehát például megfelelően árnyékolod, tehát villamos, illetve elektromágneses mezők hatása ha ellen igyekszel védeni. Különböző fizikai kialakításokkal, például sodróterekkel és sok más hasonló megoldást alkalmaznak, vagy például maga az optikai jelátvitel, ugye az eleve kedvezőbb a hagyományos fémvezetőhöz képest, hiszen abban nem fog zavaró feszültség beindukálódni, mert nincs fém benne. Tehát ugye ez eleve segít, nem is gondoljuk talán, hogy ez biztonsági szempont is, hogy optikai szálat alkalmazunk egy kedvező mellékhatás, hogy úgy mondjam, és ami a legfontosabb, és nekünk, mint felhasználónak a kezünkben van, hogy a vétel helyén, és most kanyarodunk ugye a hiba detektáláshoz, a vétel helyén olyan kiértékelő mechanizmust alkalmazol, ahol a mechanizmus megint csak nem valami gépelemekből összerakott valami, hanem az a szoftver algoritmus tulajdonképpen, ami kiértékeli, hogy milyen bitsorozatod érkezett, hogy észreveszi a hibát. Például ugye a legegyszerűbb dolog, amit nyilván jól ismerek, mondjuk egy paritás ellenőrzés. Minden táviratban mondjuk páratlan számú egyesnek kell lennie. Ha valamelyik egyesből nulla lesz, akkor ugye ez nem fog teljesülni, és ezt észreveszed a vétel helyén. Na most ez egy nagyon egyszerű dolog, és nagyon gyenge védelmet ad. Hát többféle védelmet, hát ismerjük számítógép technikából, checksum és egyéb eljárásokat, sokkal szofisztikáltabb eljárásokat alkalmaznak ma, és ki lehet mutatni, hogy melyik eljárás, attól függen, hogy hogyan alakított ki a vétel helyén az ellenőrzést, hány és milyen típusú hibára ad védelmet. Mert mondjuk maradva a paritás ellenőrzésnél az egy hibát biztos, hogy kimutat, akár 1-0 vagy 0-1 irányú a változás, de két azonos irányú hibát azt már ugye nem fog észrevenni, hiszen megmaradt páros vagy páratlan, attól függ, mire akarod ellenőrizni. De két ellentétes sem, mert az is ugye ezt fogja eredményezni. Tehát ez egy nagyon korlátozott hatású. Na ezzel azt szeretném megint csak bemutatni, hogy viszonylag bonyolult, és többféle védelmet kell alkalmazni a többféle hiba lehetőség minél pontosabb feltárására, illetve a már bekövetkezett hibák feltárására. Tehát a hiba észlelése, a hiba detektálása az nagyon fontos, hiszen a biztonsági reakciót, tehát az, hogy észrevetted, hogy valami hiba történt, ugye, hogy reagálsz rá, illetve a te általad létrehozott hardware-szoftver eszköz, hogy reagál rá, az anélkül nem megy, hogy ne vennéd észre, hogy volt hiba. Hát akkor miért alkalmaznád a hiba reakciót biztonsági reakcióként, hogyha nem is volt hiba? Akkor felesleges. Tehát mondjuk miért csökkentenéd a sebességet, ha nem kell csökkenteni, és így tovább, hiszen a sebesség csökkentés az üzemkorlátozó hatású, föltorlódnak a járművek, és így tovább. Tehát feleslegesen nem kell ezeket alkalmazni. És nyilvánvaló, hogy a hiba detektálásnak az automatikus irányító rendszereinkben lehetőség szerint szintén automatikusnak kell lenniük. Na, itt már megint egy kis ellentmondásocska rejlik, ezt előre lehet erre utalni, később majd persze ezzel is sokat foglalkozunk, hogy a hiba detektálás az mivel történik, ha automatikus hiba detektálásra gondolsz? Hát az is valami hardware-szoftver eszközzel, nem? Na most itt mindjárt egy szabályt ki is mondhatunk együtt, azt, hogy a hiba detektáló mechanizmusodnak a meghibásodási hajlama sokkal-sokkal kisebb legyen, mint az általa ellenőrzött felügyelt eszközöknek, nem? Hát, hogyha állandóan a hiba detektáló mechanizmusod romlik el, akkor nagyobb bajt csinálsz vele, mint hogyha nem is lenne ilyen mechanizmusod. Tehát ez nagyon sok mindentől függ, ugye kicsit leegyszerűsítve, bár a szoftverre ezt nem lehet mondani, hiszen a szoftvernél csak ugye szisztematikus hibákról beszélünk, és ott akkor nincs hiba fellépési gyakoriság, tehát lambdákról nem beszélhetünk, de ha az egészen mégis valamiféle meghibásodási gyakoriság formájában gondolunk, akkor azt lehet mondani, hogy a hiba felismerő mechanizmusnak a lambdája, a meghibásodási gyakorisága, az legyen nagyságrendekkel kisebb, mint az általa felügyelt eszközöké. Na most itt nagyon sok módon el lehet járni, a legegyszerűbb szempont lehet az, hogy nagyon egyszerű legyen maga ez a hiba felismerő mechanizmus. Nem? Mert ha kevés elemből áll, vagy szoftver oldalról nézve viszonylag egyszerű algoritmust valósít meg, akkor ritkán fog meghibásodni, az egyszerű algoritmust könnyű ellenőrizni, kisebb az esély, hogy marad benne valamiféle szisztematikus hiba, és így tovább, és így tovább. A másik feladat lehet mondjuk az, ugye, hogy viszonylag ne sok elemet kelljen ellenőriznie, mert abban nyilván több hiba lehet, és akkor már bonyolultabb lesz az ellenőrző mechanizmus. És így tovább lehet ezt folytatni, de ezek talán a legfontosabb gondolatok hozzá. No, tehát tulajdonképpen ugye a hiba detektálás alapvető fontosságát remélem, hogy sikerült érzékeltetni, És a másik ugye a negáció, ami alatt értjük ugye a hiba hatásának a megszüntetését. Mert az nem elég, hogy boldogan felsóhajt, azt na, megint fogott nekem ez a detektor egy hibát, és milyen jó, hogy tudom, hogy van hiba, hanem valamit csinálni kell. Persze lehetőleg ez a valamit csinálni kell, ez is legyen automatikus, tehát ez a reakció a hiba hatásának a kiküszöbölése. Mondjuk a legegyszerűbb eset, de ezt nem mindig teheted meg, hogy leállítod az eszközt, vagy magától leáll, ha látod, hogy hibás, nehogy bajt csináljon. De ezt nem lehet mindig megcsinálni. Hát egyrészt egy repülőgépnél nyilván, hogyha valamelyik hajtómű meghibásodik, vagy valami más gond van, nem az a megoldás, hogy leállítod az összes hajtóművet. Ugye? Nagyon ritka esetektől eltekintve. Na de egy autónál se biztos, hogy az a legjobb megoldás, hogy azonnal beletaposol a fékbe, ugye? És csinálod azt a még nagyobb bajt, ami esetleg akkor következik, mint hogyha viszonylag óvatosan fékeznél. Hát ezek nagyon szofisztikáltak is lehetnek ezek a dolgok. Múltkor is említettem, és mindjárt ismerjük, ugye, akik dolgozunk számítógéppel, hogy amikor kikapcsoljuk a gépet, az viszonylag sokáig kapcsol ki, tehát ha normálisan lépünk ki, inkább így mondom. Persze, mert egy csomó mindent elment, amit azért van így megtanítva, hogyha nem te kapcsolod ki a gépet normálisan, hanem például van hirtelen egy áramszünet, vagy valami oknál fogva megszakad a működés, akkor is ő még tulajdonképpen ugye arra van megtanítva, hogy lehetőség szerint minél több dolgot mentsen el, hogy ne omoljon össze az egész rendszered, akár az operációs rendszered is ne sérüljön meg, ugye, hogy utána lehet, hogy helyre kell állítani valami dokumentumot, amiben szintén segíthet. Ezek közvetlenül nem biztonsági funkciók, de gondold el, hogy egy biztonsági automatikánál mennyivel nagyobb szerepe van annak, hogy ne valamilyen drasztikus, hirtelen leállás legyen, még meghibásodás esetén sem, hanem amennyire lehet egy kíméletes, fokozatos leállítás, ami minél több mindent elment olyan értelemben véve, most az elmentést általánosabb fogalomnak véve, hogy egy javítás és újraindítás után ugye megfelelő legyen a működés továbbra is. No hát kérem szépen, ugye végig nézve ezt ugye a hiba detektálás és a hiba hatásának a kiküszöbölése, lényegében a már említett biztonsági stratégiák pontosan arra épülnek, ugye, hogy hogyan detektáljuk a hibákat és a detektált hiba esetén ezt a bizonyos hatás elhárítást és a további lépéseket, amikről most beszéltem, hogyan teszem meg. Nyilván a legjobb az, hogyha, mintha mi sem történt volna, tudom tovább üzemeltetni a rendszert, most csak nagy lépésekbe és legközelebb innen folytatjuk. Ugye nyilvánvaló, hogy a hibák, meghibásodások elkerülése, ez a korlátlan élettartam, a safe life, mármint hogy korlátlan biztonságos élettartam. Tehát amíg használod, addig biztonságos nincs benne, se szisztematikus hiba, se meg nem hibásodik véletlenszerűen. Ugye ezt nevezzük hiba kizárás vagy a tökéletesség stratégiájának. Azt hiszem, hogy mindenki érzi, hogy ez nagyon szép dolog, de csak viszonylag korlátozottan lehet ezt használni. Köszönöm szépen, innen folytatjuk legközelebb. Viszontlátásra!